Öt magyar civil szervezet szakértői anyagban összegezte, mit kell tudni a berendezkedési szakaszba lépett magyar illiberális államról. Az Eötvös Károly Intézet többek között a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Média Elemző Műhely és a TASZ készítette leírás 7 jellemző aspektusát mutatja be a hatalomgyakorlás új módjának, a tisztességtelen választásoktól a rendszer szintű korrupcióig. Egyébként az elemzéshez további 12 civil szervezet csatlakozott. Itt van velünk Paják Gábor médiajogász, a Mérték Média Elemző Műhely vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Mert hogy megvalósult gyönyörű képességünk a rend, azt mondják.
Szabadság teszi nekem rend, ha már rend, és magyar hagyományok, akkor azért József Attila ezt a kérdést egyszer és mindenkorra tisztába tette. Ez nem rend. A rend és a szabadság az csak egy.
A rend és a rendszer között van egy aprócska különbség, azt mondja.
Ne használjunk el szavakat, önmagában a rendszer is lehet valami pozitív. Az, amit most magunk körül látunk, az egy hát autokráciára törő, hataloméhes folyamatnak egy eléggé előrehaladott állapota. Ennél láttunk már jobb rendszereket, és bízunk benne, hogy majd fogunk is még látni.
Az elemzés azzal indít, hogy 2010 és 2014 között immáron kiépült az illiberális állam. Van ennek nemzetközi, hát hogy is mondjam, modellje?
Nyilván olyan rendszereket tudunk sorolni, ahol autokratikus berendezkedés kisebb vagy nagyobb mértékben megvalósul és megvalósult. Körülöttünk is találhatunk ilyeneket, most nem szó szerint körülöttünk, de Törökországtól Oroszországon át viszonylag gyakran emlegetett példákat láthatunk, és ezekkel egy sorban emlegetnek minket. Amiben a magyar illiberális rendszer egyedi, az az, hogy nekünk ezt az Európai Unión belül sikerült megvalósítanunk, ami hát kifejezetten a jogállamiság és a demokrácia értékközössége, ez egy egészen rendkívüli helyzet.
Amikor 2009-2010-ben először elhangzott, hogy illiberális demokrácia, akkor bevallom őszintén, hősiesen többször mosolyogtam a bajúszom alatt, de úgy tűnik, hogy ez koncepciózus szinte lépésről lépésre kiépült. Mik azok a szegmensek, amik mutatják nekünk az illiberális államot?
Szerintem Orbán Viktortól ezt a kifejezést ilyen széles körben később hallottuk, ugye egy kisványosi beszédben, de nem is ez az érdekes. Itt alapvetően arról van szó, hogy egy olyan hatalmi berendezkedést látunk felépülni, ami egyre inkább koncentrálódott az elmúlt években, egyre egyértelműbben egy-egy központban összpontosult minden döntéshozatal, és egyébként ez nem csak politikai értelemben van így, nem csak a politikai ellensúlyok tűntek el az Alkotmánybíróságtól, a különböző korábban működő ombudsmani és egyéb rendszerekig mind-mind bedarálódtak, hanem egyértelműen ezt látjuk a gazdaság területén is, ott is egy nagyon erős koncentráció zajlik, a Fideszhez közeli vállalkozások egyre inkább olyan pozícióba kerülnek, amelyből adott esetben egy kormányváltás sem tudná őket kizökkenteni. Ezt látjuk, és nagyon fontos része ennek az illiberális állammá alakulásnak a nyilvánosság bekebelezése, egy olyan nyilvánosság létrehozása, amelyben ez a központi akarat, ez az egy akarat a maga hangját minden más hanghoz képest ezerszer hangosabban ordítja bele a füleinkbe, és ez nagyon fontos része annak, hogy próbálja eltüntetni, próbál úgy csinálni ez a hatalom, minthogyha nem lenne sokszínűség, nem lenne ezerféle gondolkodásmód, egyetlen helyes álláspont képviselete, egyetlen helyes álláspont megjelenítése, ez egy nagyon fontos eleme ennek a rendszernek, és ebből egyértelműen következik egy olyan választási helyzet, egy olyan választási rendszer kialakítása is, ahol ugyan színleg, mivel a demokrácia látszatát fenn kell tartani, versengő pártokat látunk, de valójában ezek a pártok még akkor sem lennének esélyesek, akkor is nagyon nehezen tudnának egy érdemi kormányváltást keresztül vinni, hogyha egyébként hát nem a saját tehetetlenség miatt lennének ilyen rossz helyzetben.
Említette a gazdasági szintet, aminek az egyik megnyilvánulása az illiberális jelleg megnyilvánulása, a rendszerszerű korrupció. Említette a választási rendszerek ellehetetlenítése. Létezik ilyen, de hogy egészen tisztességtelen választási rendszer az, ami felállt. Nem beszéltünk még a média szegmensekről, aminek az egyik nagyon kőkemény része a gyűlöletkampány, illetve arról, hogy hogyan lehet kifejezni a véleményünket, amik persze egyik eleme a média. Még egy dologról kérdezném, állami erőszak monopólium és annak privatizálása.
Igen, ez utóbbival kezdve, ugye itt az elemzésben arra írtak a kollégák példákat, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem a rendőrség lép fel erőszakosan. Ez egy nagyon erős határ a Fidesz számára, amit láthatóan nem fog átlépni. Tehát nem lesz olyan fotó és videó felvétel, ami bejárja a világot, ahol magyar rendőrök, magyar tüntetők ellen lépnek fel, vagy bármilyen hasonló erőszakos helyzetben lépnek fel. Viszont arra látunk példát, hogy felfogadott, fel nem fogadott, pontosan nem tudni, hogyan oda került verő emberek tesznek rendet bizonyos helyzetekben, és ez ellen egyébként az állami erőszak monopóliumban rendelkező szervek nem lépnek fel. Tehát egy ilyen nagyon furcsa privatizált erőszak megoldás az, amit látunk, ami kell ahhoz még egyszer, hogy azt a látszatot fenntartsa a Fidesz, hogy egyébként erőszak elkövetésére nem kerül sor.
Mondja, hogy lehet az, hogy egyetértek önökkel, illetve az elemzésnek azzal a részével, amit ilyen címszavakban úgy mondanak, hogy foglyul ejtett média, de ugyanakkor van egy ilyen látszat kirakatban lévő véleménynyilvánítás szabadsága. A sajtószabadság, mint ennek egyik szűkebb szegmense, már igen kérdéses, de ennek ellenére mégis egy olyan hibrid forma jött létre a média világában, ami egészen, hogy is mondjam, egyszerre bárki beszélt bármiről, mi is most itt beszélgettünk erről a dologról, a Facebook ebben a pillanatban még nálunk szabad, nem úgy mondjuk Törökországban esetleg, de hogy lehet, hogy ez a hibrid forma, ez kidolgozódott a hosszú évek során. Érti, amit kérdezek, hogy ez olyan, mint az a béka, ami alá gyújtják a vizet, és szépen, fokozatosan, lépésről lépésre valósult meg.
Igen, ezt a példát egyébként az egész társadalmi helyzetünkre nagyon gyakran hallom felhozni. A médiában ugye az történt, hogy számos a vélemények alakítását jelentős mértékben befolyásoló ponton olyan tulajdonosok jelentek meg, akik nem is burkoltan, hanem teljesen nyíltan a Fideszhez kötődnek, személyükben Orbán Viktorhoz kötődnek. Ezek a pontok azoknak a választói csoportoknak az elérését segítik, akik a Fidesz számára fontosak, akik képeznek akkora választói tömeget, hogy az tulajdonképpen a Fidesz számára már egy megnyugtató többséget jelenthet, ideértve ugye a megyei lapokat, ideértve a TV2-t, ideértve a teljes állami médiát, most már ugye az online térben is az Origón keresztül egy nagyon széles közönséget ér el a Fidesz kampány, a Fidesz propaganda. Tehát ezek a médiumok pontosan arra alkalmasak, hogy nagy tömegek számára nagyon koordinált módon juttassák el a kormányzat különböző üzeneteit, legyen az egy propaganda üzenet, vagy legyen az egy lejárató kampány. És abban teljesen igaza van, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne lennének a vélemény szabad kinyilvánításának terei. Nem mondhatnám én is a Facebookon, vagy bárhol azt, amit akarok, ne írhatnám meg. De egyfelől ezzel én lényegesen kevesebb embert érek el. Egyre inkább azok a médiumok szűnnek meg számunkra, mondjuk a kritikusan gondolkodók számára, amelyek tömegek elérésére alkalmasak. Nyilván ez sem teljesen igaz, hiszen mondjuk ott van az RTL klub, amelyik a legnagyobb elérésű híradóval rendelkezik, és egyértelműen nem tartozik a Fidesz média birodalmába. De másfelől azt is látni kell, hogy azok az online, vagy rádióban, vagy televízióban működő kritikus hangot még felvállaló médiumok, amelyek tényleg léteznek, azok azért egyre nehezebb gazdasági helyzetben végzik a mindennapi munkájukat, egyre inkább úgy tűnik, hogy hőstett az, hogy ők még itt vannak a magyar piacon, hogy ezek az újságírók még minden nap bemennek a munkájukra, és elmondják, megírják a cikkeiket, riportjaikat. Egyre nehezebb feltételek között, egyre nem csak anyagi értelemben, hanem mondjuk az információhoz jutás, a kormányzati tevékenységről való információhoz jutás szempontjából is egyre mostohább körülmények között kell végezniük a munkájukat. Tehát nem arról van szó, hogy itt van egy nagyon erős kormányzati médiabirodalom, de azért mellette van egy szintén stabil lábakon álló kritikus média rendszer vagy média hálózat, hanem arról van szó, hogy a nagyon erős kormányzati propaganda mellett egyre nagyobb nehézséget jelent ezeknek a kritikus médiumoknak a mindennapi tevékenység ellátása.
Abban azért egyetérthetünk, hogy 2009-2010 óta egy nagyon koncepcionális építkezésnek vagyunk a szemésfül tanúi. Értem, mit kérdezek? Én azt gondolom, hogy néha az az érzésem van a kormányzati retorikával kapcsolatban, mint hogyha adhok módon reagálna helyzetekre, túlkapásokkal, de közben be kell látnom, hogy ez egy koncepcionális építkezés.
Én azt hiszem, hogy eddig is egyetértettünk, mert nem élni, hogy amit mondtam, az nagyjából arra a kérdésre volt válasz, amit eddig is feltett. És nekem is sokszor volt az az érzésem, és sokszor az az érzésem ma is, hogy egyébként adhok válaszok születnek, és ezek utólag állnak össze rendszerré, de az biztos, hogy van ezek mögött egy vízió, és ez a vízió az a bizonyos illiberális működési mód, amelyben a hatalom nagyon egyértelműen egy központban koncentrálódik, amelyben a eltérő gondolkodás, a kritika az nem lehet más, csak súlyos támadás, és amire nem válaszolni kell, hanem a kritika megfogalmazóját megbélyegezni. Tehát ott van mögötte ez az illiberális vízió, és éppen azért, mert ez egy elég erős elképzelés a kormányzat különböző szereplőinek fejében, meg tudják azt tenni, hogy az adott helyzetben tényleg adhok módon reagálnak, ez nem is mindig a legjobb reakció az ő részükről, de valahogy végül mégis összeáll ez az illiberális kép.
Egy utolsó rövid kérdés, mennyire rokonítható a magyarországi médiakezelés mondjuk az orosz kormány médiakezelésével?
Továbbra is hangsúlyoznám, hogy mi még mindig az Európai Unión belül vagyunk, és valószínűleg ennek a játszmának része az, hogy megpróbálunk még sokáig ott is maradni, legalábbis ameddig az ebből húzható hasznok nagyobbak, mint az ezért feláldozandó esetleges hatalmi potenciál. Úgyhogy itt azért egyedül nem tud megtörténni, bár hát éppen most láttuk, elnézést, a Unióban is meg tudott történni Máltán, hogy újságírót meggyilkoltak.
Erre gondoltam.
Igen. Tehát sajnos az Európai Unióban lenni az nem garancia már semmire, de mégis sok szempontból kevésbé erőszakos úton fogunk eljutni, vagy jutottunk el oda, ahol vagyunk, és ki tudja, hogy ennek az útnak mi a vége. Tehát nem tudunk Oroszország lenni, és nem tudunk Törökország lenni, mert ezzel azért nagyon egyértelműen veszélyeztetnénk azokat a hasznokat, amik a kormányzat számára az Európai Unióból ma még származnak.